Ez olyan értelem, ez egy lájtos téma, hogy és nem is szeretek túl sokat tanítani, de ez egy baromi fontos téma. Nagyon-nagyon fontos, és azért szerintem sokan vagyunk itt. Hogyan tudunk nemet mondani, és határokat szabni az életünkben? Igenis, nagyon fontos ez a téma, de nem fontos megérteni, hanem megvalósítani. Megvalósítani. És azért úgy fogok tanítani, hogy fölvetem bizonyos eseteket, és ti fogjátok kidolgozni a kis csoportokban. Tehát sokkal interaktív lesz ez az előadás. Nem tervezem, hogy ilyen súlyos teológiai előadás lesz, másfél órás, amilyen szokott lenni. Remélem, szerintem egy órán belül ez be is tudunk fejezni. Tehát egy rövid imádsággal kezdjünk, egy rövid imádsággal. Drága mennyei atyám, köszönjük, hogy tudunk imádni téged zenén keresztül. Köszönöm, hogy te vagy az, aki puhítod a mi szívünket. Köszönjük, hogy adsz nekünk betekintés a mennyországban, hogy mi a valóság ennek a világnak. És hogy láthatjuk, érthetjük Jézus Krisztus, és hogy te mit tettél értünk. Hogy hiszem, az ez a legfontosabb ebben a világban, az életünkben, hogy rád nézzük, és megértjük, hogy valójában ki vagy, mit állítottál magadról, és végső soron mi az, amit te tettél értünk. Én kérlek, engedj, hogy mindannyiunk tudjunk ezt felfogni, felismerni, elsajátítani, és hogy így tudjunk járni ebben a világban, tudván, hogy te az, aki tovább is formálsz minket. És köszönöm, hogy te vagy az, aki soha nem mondasz nemet felénk, és mindig velünk vagy. Kérünk, Úr Jézus, hogy legyél velünk a napnak a további részén. Látod, hogy nekem milyen nagy szükségem van rád, hogy ezek a dolgokat úgy tudjam elmondani, hogy érthető legyen. Kérlek, légy velem, hogy mindazt elmondjam, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet, hogy mindent rólad szóljon, a te dicsőségedről szóljon. Így áld meg minket a te dicsőséged. Krisztus nevében. Amen. Tehát merem azt mondani, hogy ebben a világban egyre nehezebb nemet mondani. Egyre nehezebb nemet mondani. Nézzük meg egy pár gondolatit. Három kategóriában soroltam ezek a gondolatokat. Tehát nehéz nemet mondani magunknak elsősorban, amikor a világ egyre több dolgok korlátlanak, ugye? Az internet korlátlan. Tudjunk letölteni bármennyi filmet, amit csak akarunk, ugye? Filmezhetünk egész nap, ugye? Vagy letölthetjük zenét, és egész nap zenét tudunk hallgatni, ugye? Vagy letölthetjük könyveket, és azokat egész nap tudunk olvasni, tanulni. De korlátlan ezek a dolgok az életünkben. Igen, és nehéz nemet mondani. Nehéz nemet mondani. Korlátlan az ételfogyasztás, ugye? Minél több büfé van Magyarországon, ugye? Amerikában már régen vannak büfé, és egyél amennyi csak jól laksz, vagy vannak Amerikában én éttermek, ahol korlátlan a fogyasztás, az emberek ott ülnek egész nap, várják a vacsorát, ugye? Kezdnek az ebéddel, és egész nap ott bent ülnek. Igen. Tehát az internet, rengeteg lehetőség van az életünkben, amit... Ha én akarok valamit, akkor azonnal meg is kaphatom, ugye? Megrendelem, itt van nekem. És ez nehéz ellenállni. Ez nehéz ellenállni. Másik az, hogy nehéz nemet mondani valakinek, amikor a világnak az egyik fő értéke a tolerancia, ugye? A világ nem pártolja az, hogy nemet mondjál valakinek. Tolerálni kell egymást. El kell fogadni egymást. Ugye? Tehát lehet, hogy de nem értesz valakinek a viselkedésével, ugye? De ki vagyok én megítélni téged, ha te úgy szeretnél élni, ki vagyok én megítélni? Tehát a világ biztatja minket, hogy a legnagyobb érték a tolerancia, a békesség. Az egy dolog, hogy de így akarsz élni, csak ne szabjál határokat másoknak az életében, ugye? Ha ő úgy akar élni, ha neki jó, ugye? Tehát ez nem egy népszerű dolog kimondani valamit az életben így. Mert ha de beleszólsz valakinek az életében, akkor de ki vagy? Ítélsz fölötte? Ne ítélj, ugye? De a tolerancia miatt nehéz nemet mondani, nem csak magunknak, hanem másoknak. És a harmadik az, hogy nehéz nemet mondani másoknak, ha de olyan kategóriában vagy, hogy tele van a szeretet, vagy a szíved szeretettel, ugye? Te szeretsz másoknak segíteni, szeretsz szolgálni, és ha valaki kér valamit tőled, akkor mi a természetes reakció? Ú, nekem kell segítenem, ugye? És nehéz nemet mondani. Ha nemet mondasz, akkor lelkiismert fúdulásod van, ugye? Hányszor tapasztaltatok olyasmit? Azt hiszem, hogy nemet kellene mondanom, de nem tudok nemet mondani. És akkor belemész valamilyen szolgálatban, vagy segítesz valakin, ami nem biztos, hogy az volt a legjobb megoldás. De lehet, hogy az is, hogy félünk másoktól. És emiatt nem mondjuk nemet, ugye? Lehet, hogy az egyik embereket tele van a szíve szeretettel, és azért akar, de lehet, hogy tele van a szíved félelemmel. És nem mersz nemet mondani valakinek, mert sokszor akarsz embereknek tetszeni, ugye? És emiatt sokszor félünk a konfliktusba belemenni. Tehát nem tudom, hogy melyik kategória közelebb áll hozzád ma, és azért vagy itt, a tolerancia miatt, vagy mi van benned, de remélem, hogy ez is fog szólni mindannyiunknak, mert szerintem mindannyiunk érintve vagyunk, és azért vagyunk itt ezen a mai napon, hogy kaphatunk segítséget, hogy lehet nemet mondani. Hányan hallottátok ezek a határok könyvekről, amit Townsend és Cloud, Henry Cloud írtak? Azt mondja, a harmat lefordították többet belőle. Nem tudom, hogy hányan fordítottak. Van egy egész sorozatot, határok a családban, határok kapcsolatokban, határok a gyermekünkkel, stb. És szerintem ezek nagyon népszerű, és ezek praktikus segítséget nyújtanak, hogy hogyan tudunk jobban nemet mondani, mert ez nagyon fontos. De mégis ők használják ezt a határ metafor, mint egy fő metafor minden kapcsolatnak. Aki olvasta ezek a könyveket, Cloud és Townsend feldolgozza kapcsolatokat, és besorol mindenki ilyen négy kategóriában, hogy ilyen a de személyisége, és azért neked nehéz nemet mondani kapcsolatokban. És ezt szeretném kérdőjelezni ma, hogy bármennyire fontos vagy jó ez a metafor határok, a kérdésem ma az, hogy biztos, hogy ez jó, mint fő metafor, hogy ezt kell, hogy a kapcsolatunkban használjuk ezek a határokat, hogy segítsen minket viszonyulni egymáshoz. Biztos, hogy ez jó, hogy ez legyen a fő metafor. Jó? Ezt fogom egy kicsit cáfolni ma, hogy fontos, de nem biztos, hogy ez elég. Miért? Amilyen metaforokat használsz, vagy amikor beszélsz valakivel, és az illető használ metaforokat, az sok mindent elárul az illetőről. Nem tudom, hogy szoktatok erről odafigyelni. Hogy az ember, és én nagyon élvezem a magyar nyelvet, hogy sokszor a magyar ember gyönyörű szép képeket használ. Ezek nagyon-nagyon tetszik nekem. Éppen a múlt héten beszéltem egy lelkészel, egy amerikai lelkész, Skype-on, és ő vezeti egy gyülekezetet New Yorkban, és egy hihetetlen nagyon jó gyülekezet. Ez az ember nagyon fegyelmezett. Amikor én hívtam, 7:30 volt az ő időszámítás reggel. És gondoltam, hogy lehet, hogy ez egy kicsit korán neki beszélni velünk, de tudtam, hogy ő szeret korán kelni. És akkor éppen beesett a számítógép mögött, na itt vagyok! És mondta, na mi újság, hogy vagytok? Hát én már két beszélgetés volt nekem már ma reggel. Tehát nem tudom, hogy hánykor kell ez az ember, de hihetetlen vas fegyelem van az életében. És amikor beszéltünk nagyon-nagyon fontos dolgokról, ő úgy beszélt a kereszténységről, és azt a metaforát állandóan használt, mintha egy háborúban vagyunk, ugye? Hát mi, a mi gyülekezetünkben vannak ezek a férfiak, és mi szívesen feláldozunk magunkat egymásért. Mi egymásnak a hátára vigyázunk. És tényleg lövöldöznek, vagy mit tudom én. De az elárul, hogy ő hogyan látja az életet. Hogy látja a kereszténységet? A kereszténység olyan, mint egy háború. De ezt akarom kérdőjelezni, hogy a háború az is egy nagyon jó metafor, csak az nem biztos, hogy az teljes. De a határ metafor, vigyázzunk, hogy ezt rávetítjük minden kapcsolatra. Oké. Tehát, hol kezdődik ez a témának a feldolgozása? Hát nézzük meg a Bibliát, és milyen segítséget nyújt nekünk a Biblia. Tehát Isten, neki vannak határai? Isten foglalkozik ezzel a témával? Hát azt hiszem, hogy ez elég egyértelmű, hogy az Istennek nagyon fontosak a határok. Tehát a teremtés történetben Isten szétválasztotta a fizikális dolgokat egymástól. És amikor szétválasztotta a dolgokat egymástól, emiatt rend van a világban. Azt látjuk, hogy elválasztotta a fény a sötétségtől, vagy a föld a víztől. Tehát megszabta a határokat. Így és nem úgy. Tehát a Biblia kezdetől fogva Istennek fontos a határok. Jó? De. Vagy még nem de. Később a népével, amikor kihozta őket Egyiptomból, ott is voltak határok, vagy szabályok, vagy korlátok. Ugye? Ha használhatunk ezek a szavak, hogy mondják? Interchangeably? Egymással? Vagy hogy mondjam? Hogy? Értesítető? Helyettesítető. Ugye? Korlátok, szabályok, határok. Tehát, amikor Isten kihozta őket Egyiptomból, azt a korlátot megszabta, hogy nem lehet följönni a hegyhez, ugye? Isten beszélt az ő népével, és azt mondja, hogy ha bárki próbál följönni a hegyen, áttörjön a kerítésen, akkor az meg kell halni, ugye? Tehát világosan megszabta a határokat az ő népének, ugye? Vagy később azt mondta, hogy nem lehet bemenni a szentek szentjébe. Ez tiltott hely. Ugye? Itt van egy határ. Eddig és nem tovább. Vagy többször mondta az ő népének, hogy igen, van egy határ közöttek és más népek között. Nem lehet összeházasodni más népekkel. Tiszta kell maradni. Tehát mindenképpen volt egy rendszer, ahol Isten világosan mondta, így és nem úgy. De érdekes módon, hogy amikor látjuk ezek a határok a Bibliában, nagyon sokszor a határok foglalkoznak a bűnnel, és hogyan viszonyulnak a bűnhez. Ugye? Magyarul ezek a korlátok, szabályok, határok inkább egy negatív dolog, hogy nem így kellene csinálni. És az Isten használ ezeket, segít minket, hogy vigyázzatok erre. Az új szövetségben egy teljesen másik képet kapunk. Az új szövetség nem teszi a hangsúlyt a korlátokon, hanem mintha Isten akarja elvenni ezek a korlátokat, ugye? Most már be lehet menni a szentek szentjébe például. János 17-ben, amikor Krisztus imádkozik, úgy nevezik ez a főpapi imádság, ez Krisztus akkor imádkozik, tudja, hogy következő nap lesz a Golgotai kereszt, tudja, hogy vége van az egésznek, utolsó imádság, ott vannak az ő tanítványai, hallják őt. És Krisztus miért imádkozik ebben a János 17-ben? Hogy egység legyen. Legyen olyan egység az ő nép között, amilyen egység van Krisztus és az Atya között. Magyarul ne legyenek határok és korlátok, amit szétválasztja az én népem. Éljenek szeretetben egymással. Vagy Efézus 2-ben. Ez a textus klasszikus, ahol Pál tanít arról nagyon fontos igazságról, hogy vannak a zsidók, és vannak a pogányok. És most Krisztus elindította a kereszténységet, és létrehozott egy új emberiség. Úgy nevezik őket, hogy keresztények. Addig csak zsidók és pogányok voltak. És most Pál azt mondja Efézus 2-ben, hogy Krisztus lerombolta a fal, ami szétválasztott őket. És most a kettő hit által Krisztusban egyek. Hogy nincsenek falak közöttük többet. Hogy Krisztus, Pál imádkozik, hogy az ő népének éljenek tökéletes egységben. Tehát Efézus 2, vagy ha nézzük előre, Jelenések könyvében. milyen lesz az új Jeruzsálem. Falak nélkül. Olyan városban fogunk élni, hogy nincs szükség a falakra. Ugye? Tehát Isten lerombolja a falakat. Hív minket, hogy éljünk szeretetben. Tehát a Bibliában mi az, amit látjuk? Mind a kettő fontos. Határok fontos, de a szeretet még fontosabb annál. Okay? Tehát lehetne mondani, hogy a szeretet a legfontosabb, és nem a falak vagy a határok, de ugyanakkor a szeretetek van korlátok. Az igazi szeretetek vannak, és mindig lesznek korlátok, határokat, amit nekünk meg kell ismerni. Tehát az igazi szeretet néha, nem, az igazi szeretet sokszor nemet mond. Így van? Hányszor tapasztalod azt az életedben? Az igazi szeretetet sokszor kell nemet mondani. De itt van a kulcs kérdés majdnak, és ez a fő kérdésük a mai napon. Az igazi szeretet nemet mond sokszor, de hogy lehet nemet mondani szeretettel? Mert ha nem mondod nemet szeretettel, akkor nem az igazi szeretet. Erről szól a mai nap. Az igazi szeretet sokszor nemet mond. Gyakorolod ezt? Remélem, hogy igen. De amikor mondod ki a nemet, igazi szeretettel mondod. És itt van szerintem a világ legnehezebb dolog. És ezt fogunk gyakorolni a mai napon. Erről van itt szó. Tehát a határok nem a legjobb metafor a kapcsolatoknak, vagy az életnek, hanem meg kell tanulni igazán szeretni másokat. A határok nem elég. És nem is jó, hogy ezt a metafort rávetítetjük a mi kapcsolatunkra. Lehet, hogy a határt, ha így gondolkozunk, akkor lehet, hogy véded magadat, de nem tudsz szeretett kapcsolatban élni egymással. Tehát egy másik metafor kellene. Mi lehetne egy másik metafor? A határok nem jó. Sokkal bonyolultabb és nehezebb nemet mondani szeretetben. És a Biblia bíztat minket, hogy mire van szükségünk? Bölcsességre. Mert minden eset más. Tehát a bölcsek körre van szükségünk. A bölcsek körre. Egy olyan kő, amit segít minket. Bölcsességre van szükségem. És szerintem a bölcsesség az a kulcs. Jó? Ez a kulcs. Oké. Okay. Tehát, keresjük Isten, hogy megadja nekünk minden esetben, mi a bölcs dolog. Hogy lehet ezt gyakorolni, csinálni? Oké. Okay. Tehát, ez sokkal bonyolultabb, mint csak egy sima határt szabni. Az elég könnyű szerintem. Tehát, hogy lehet jól szeretni a másikat, és ugyanakkor határokat szabni? Hogy lehet valakit jól szeretni, és ugyanakkor határokat szabni? Tudtok vetíteni? Jó? Fogom felsorolni nektek 9 példát. 9 példát, amiben tudtok választani, és feldolgozni kis csoportokban, de az még mindig jobb, ha valaki hozza a saját példát, a saját életéből, amivel küzd, és nem tudja, mi a helyes válasz. Jó? Tehát, szeretnék kezdeni egy könnyű példával. Nem, az utolsóra. Bence, mutasd meg neki az utolsó. Az utolsóra. Azaz. És akkor az első... Nem, és akkor... Az első lesz, és csak az első, az animáció. Ameddig kitaláljátok, én megyek előre. Tehát az első pont, a gyerek nem akar feltakarítani a szobát. Ha szülő vagy... Ez számtalanszor élted ezt át, ugye? Tehát könnyű lenne hagyni, kerülni egy konfliktust. Hát nem baj, nem takarította fel, nem fogom én számtalanszor mondani. Az könnyű lenni, csak kerülni a dolgot. Hát nem baj. Vagy könnyű lenni, határt szabni, és kemény lenni a gyerekkel, aki nem takarítja fel a szobát. De ha kerüljük a konfliktust most, ugye, nagyobb baj lesz később. Tehát tegnap este a kislányomnak mondtam, hogy mielőtt holnap mész a barátnőddel, takaríts fel a szobádat. Hajni, ne felejtsd feltakarítani a szobádat. Feltakarította? Nem. Ma reggel elment a barátnőjével. És mi volt az utolsó dolog, mielőtt eljöttem a szabadszombat, megmondtam Tünnek, hogy Tünni, tegnap este kétszer kértem, hogy takarítsa fel a szobát. Most a Hajni, nincs itt, csak ezt mondom, hogy ez egy élő példa. Mert ha én nem szólok, ha én nemet mondok neki, akkor az a szülő, aki nem hozza meg a határt annak a gyereket, az nem szereti a gyereket, ugye? Ha én szeretem őt, akkor nem leszek passzív. Ha szeretem őt, akkor én nemet fogok mondani. A kérdés az, hogy ez hogy lehet csinálni. Hogy lehet nemet mondani? Határozottan, határt szabni, de szeretettel. Okay? És ezeket fogunk megbeszélni a kis csoportban. Tehát ha én kerülöm, nem foglalkozok ezzel, akkor mi történik? Ez beválik, mint egy szokás. Része lesz az ő karakternek. Karakternek. És később az életében bajt fog okozni. Tehát most kell ezzel foglalkozni, és nem engedni. Hanem az igazi szeretet nemet mond. De hogyan? Okay. Lehet beszélni elvárásokról, következményekről. Tiszta voltak az elvárások? Tiszta a következmények? Ő nagyon jól tudja, hogy én mit vártam el tőle. Okay. Tehát magyarul, ha így megtanuljuk nemet mondani egy bizonyos viselkedésre, ugye, akkor igent mondhatjuk a kapcsolatnak. De ha állandóan nem foglalkozunk ezeket a dolgokkal, akkor sokkal később nagyon nehéz lesz a kapcsolat. Oké, könnyű példa, menjünk tovább, másik példa. Felnőtt egyedülálló, otthon lakik, és a szülei túlságosan szeretnék minden döntést hozni neki. Ismerős? Felnőtt egyedülálló, otthon lakik. Nagyon könnyű lenne besimulni a Mama Hotelben, ugye? Nagyon könnyű lenne besimulni. De amikor a szülők minden döntést akarnak hozni, és 30 éves fölött vagy, nagyon könnyű lenne lázadni. Hagyj engem békén. Többet nem akarok erről beszélni. Tehát besimulni nem jó. Keményen határt szabni az se jó, ugye? De szólni kell. Igen, szólni kell. Ha nem szólunk, mi történik? A gyerek soha nem nő fel. Soha nem tanul felelősséget vállalni. A gyerek vagy a szülő soha nem tanulnak, mit jelent nem szülőnek lenni, ugye? Állandóan kontroll alatt tartják a 30 éves fölötti egyedülálló. Tehát mi lenne a helyes? Hogyan lehet azt helyesen kezelni? Nem mondom a választ, beszéljétek meg a kis csoportban. Egy 30 éves fölötti fiú udvarol egy lánynak. 50 évig? Vagy 50 évig? 5 évig. Ez hosszú, de csak úgy tűnt, mintha 50 évig lenne. Ugye? És nem tud hozni egy döntést. A lány mit tud ilyenkor csinálni? Ilyenkor mit tud csinálni a lány? Könnyű lenne besimulni, nem mondok semmit. Könnyű lenne határt szabni. Elegem rendből, megyek. Vagy komolyan venni a dolgokat, és mi? Kérni segítséget valaki mástól. Oda menni egy jó baráthoz, egy lelki gondozóhoz. Figyelj, valahogy mi ezt nem tudjunk. megbeszélni. Szükségünk van valaki másnak, hogy beleszóljon a mi életünkben, a mi kapcsolatunkban. Szükségünk van egy harmadik személyre, aki beleszól a dolgokban, hogy tudjon segíteni minket valahogy előre lépni. Mit kellene nekünk, hogy tudjunk előre lépni? Ez egy bölcs döntés. Ez egy bölcs döntés. Vagy a lány tudja ezt indítványozni, vagy a fiú, de az nem jó, hogy valaki csak leragad, és nem tud előre mozdulni. Tehát szerintem ez egy nagyon bölcs döntés, hogy hozunk be egy harmadikat. Igen, muszáj valamit mondani. Negyedik, nem találtatok. Nem tudjátok a PowerPoint-ot csinálni? Az utolsó diához menjetek, és azt tudjátok nyomni az animáció, hogy adagolja a gondolatok egymás után. Ugye meg lesz, ugye? Jó, tehát az utolsó díja, és akkor adagoljátok a gondolatokat. Oké. Negyedik. Amikor találkozol a barátoddal, sokszor késik. Sokszor késik. Könnyű lenne határt szabni, kemény lenni, elege van ebből. Attól függ, hogy milyen a te személyiséged. Vagy lehet, hogy csak besimulsz. Jaj, bocsi, hogy késtem. Ó, semmi gond, pedig feszült vagy belülről. Kellene valamit mondani? Igen, kell valamit mondani. Határt kell szabni, de hogy lehet ezt mondani szeretetben? Amit ő csinál, a viselkedés nem helyes, hogy késik. De lehet, hogy olyan vagy, hogy konfliktus kerülő vagy, és nem mersz mondani. Lehet, hogy félsz, nem mert mondani neki. Most ilyenkor hogy lehet ezt kezelni? Mit lehet ilyenkor csinálni? A barátod megint késett. Hogy érzed magadat ilyenkor? Ha te túl teszel magadat, ó, semmi gond, nem vagy őszinte, nem vagy jó barát. Ugye? Akkor ilyenkor mit szoktál mondani? Mit lehet ilyenkor mondani? Tények, érzelmek, kérések. Tények, érzelmek, kérések. Tehát, mit tudom én, Petikém, amikor késel, nekem ez baromi rosszul esik. Én úgy érzem, hogy hogyan érzem magamat? Hogy érzed magadat, amikor a barátod késik újra és újra? Tessék? Nem vagyok neked fontos. Úgy érzem, hogy a mi kapcsolatunk nem fontos. A prioritás listán valahogy én nem vagyok a fontos. Tehát őszinte kell lenni. Kell közelni a te érzelmeidet. Határt kell szabni, hogy légy szíves, kérésben. Kérek, hogy próbáljál időben érkezni, amikor találkozunk. Nekem ez nagyon fontos. Vagy egy kérdés, nem értem, hogy megint elkésőbb mi történt. És akkor fölteszed egy naív kérdést, és gyűjtesz információt. Nem akarod megítélni őt, inkább próbálod gyűjteni információt. És nagyon javasolom a kérdésföltevés. A múltkor, azt hiszem, hogy novemberben, köszönöm, örülök, hogy megtaláltatok, azt hiszem, novemberben beszéltük a konfliktus kezelésre, és ott nagyon sok ilyen házaspári illusztrációkat használtam. De ezek az illusztráció ugyanúgy érvényesek kapcsolatokra. Tehát meg kell tanulni őszinte lenni, beszélni a tényekről, amikor ezt csináltad, amikor késtél, vagy amikor többször késel. Utána az érzelmi világot, hogy érzed magadat, és akkor utána egy kérés vagy egy kérdés lenne föltenni. És ez, amit jelent határokat szabni, ez, amit jelent nemet mondani, de szeretetben. Oké. Nézzük meg. Ötödik. Ha valaki felhív téged éjfélkor, és segítségre van szükség. Történt ez már veled? Egy ismerős, nem mondanád, hogy legjobb barát, valaki felhív téged. Most kell beszélnem veled. Éjfél, egy órakor, két órakor reggel. Én most az eddigiek egyértelmű volt, hogy nemet kell mondani. De itt nemet kell mondani. Nem biztos. Ez egy kicsit nehezebb, ugye? Tehát, így szerintem könnyű megint lenne határt szabni. Figyelj, én most nem beszélek veled, hívja fel honlap, és megbeszélünk, ugye? Vagy megint könnyű lenne csak besimulni a dolgot. Hát jó, oké, mondjad. Pedig benne van egy nagy feszültség. Oké. Akkor ilyenkor hogy lehet nemet mondani, de szeretetben? Azt hiszem, hogy mindannyiuknak meg kell vizsgálni, hogy mi van az én szívemben. Először meg kell vizsgálni, hogy mi van a másiknak a szívében. Tehát ez egy kicsit nehezebb eset. Tehát mi van a másik embernek a szívében? Mi van a másik embernek a szívében? Többször már hívott fel engem ilyen későn. Amikor ő beszél velem, ő úgy tekint rám, mint az ő saját mankó. És nagyon sokszor, amikor valaki hozzám fordul egy problémával, nekem akkor megérteni, hogy ez az élető már Istenhez fordult ezzel a problémával. Mert lehet, hogy az Istennek dolga van vele, ugye? És ha hozzám fordul, igazából én elterelem az ő figyelmet Istentől. Mert Isten szeretne szólni hozzá. Az Isten neveli őt, az Isten foglalkozik vele. De nekem tudnom kell, hogy az Isten lehet, hogy szól az emberhez, és ő nem akar Istennel foglalkozni, inkább felhívom egy barátot. Ismertek ilyen embereket? Nem tudnak elcsendesedni, nem tudnak elmélyülni. Isten mit akar szólni hozzám? Inkább felhívom valakit. Pontosan, ha én beszélnék vele, az nem tenne jót. És pontosan lehet, hogy az az én dolgom, hogy segíteni szeretetben, hogy beszéljen az Istenhez. Az Isten dolga van veled. Mi van az én szívemben? Minden ilyen konfrontációban nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a saját szívünkkel. Tehát, ha valaki felhív engem éjfélkor, egy órakor reggel, mi van az én szívemben? Hát lehet, hogy egy nagy adag lustaság, ugye? Vagy egy nagy adag önzés. Figyelj, én fáradt vagyok. Hagyj engem békén, ugye? Tehát ezt meg kell vizsgálni alaposan. Miért nem akarok én vele beszélni, ugye? Vagy lehet, hogy csak közömbös vagyok. Lehet, hogy nincs szeretet bennem. És azért kész vagyok nemet mondani. Vagy lehet, hogy pont fordítva, azért beszélgetek vele, mert egy nagy adag büszkeség van bennem. Ó, én biztos egy nagyon fontos lelki gondozó vagyok, ugye? És innen szerzem az én identitásomat. Miért gondolok úgy, hogy nekem muszáj beszélni ezzel az illetővel? Tehát, lehet, hogy azért mondjuk igent, nem azért, mert tele van a szeretünk, a szívünk szeretettel, hanem pontosan a fordított. Lehet, hogy tele van a szívem félelemmel, és nem merek nemet mondani, mert akarok embereknek tetszeni. Szoktál ezzel foglalkozni? Amikor lehet, hogy nemet kellene mondani, inkább mégiscsak beszélgetek vele. Tehát a félelem, vagy a szeretet, mi van benned? Vagy lehet, hogy csak csupán lehet nemet mondani, mert az ember azt mondja, hogy figyelj, nekem vannak prioritásom, és a holnapi napom, tudom, hogy mi vár rám. És egy hihetetlen nehéz nap van, és most nem tudok veled beszélni. Ez is egy jó határ, hogy megszabom, hogy tudom, ami fontos, és most ez nem fér bele. Oké, tehát magyarul merjük nemet mondani szeretetben. Oké, hatodik. Vagy amikor kérnek fel egy szolgálatra. Éppen én ebben vagyok most. Felkértek engem egy szolgálatra áprilisban. És annyira akarom ezt vállalni. Egy ifjúsági konferencia lesz. 5 előadás. Választhatom a témákat. Szívügyem, hogy fiatalok Erdélyben hallják az evangéliumot. Tudjak beszélni velük Krisztusra. De ugyanazon a héten tervezték, amikor már a mi családunk terveztünk, hogy a mi családunk elvonulnánk. Még nem mondtam nemet a lelkésznek, mert már nagyon várja, hogy adjam a választ, de milyen helyes választ? És ilyenkor az ember végig kell gondolni, hogy amikor én igent mondok valakinek, akkor én ugyanakkor nemet mondok valaki másnak, ugye? És ez baromi nehéz. Olyan szívesen mennék, De attól például, hogy kimondom igent az ifjúsági konferenciának, nemet mondok az én saját gyermekémnek. Tehát akkor nekem kell önvizsgálat tenni. Mi van az én szívemben? Miért akarok menni az ifjúsági konferenciára? Hírnév szerezni? Ugye? Sikeresnek lenni? Vagy szeretet van az én szívemben, és jobban szeretem a gyermekeimet, a családom, és azt mondja, nem, nekik ez fontos, nekik ez prioritás. Mi ezt már megbeszéltünk. Na, vívodok ezen. De pedig nem kellene vívodni. Ezt már beírtunk a naptárunkban, hogy ezen a héten áprilisban családostól elvonulunk. Akkor kész, már eldöntöttünk. Bármennyire vonzónak tűnik. Tehát merjek nemet mondani, tudván, hogy igent akarok mondani a lányaimnak. Hetedik, amikor valaki fizikálisan bántalmazza a másikat. Érdekes módon a házasságban, Angliában 30% a nők bántalmazzák a férfiakat most. 30%. Nem semmi. Tehát ilyenkor egyértelmű, hogy határt kell szabni. De hogy lehet ezt csinálni szeretetben? És itt van egy könnyű példa, hogy igen, határokat szabni az egy kiváló eszköz lehet, hogy védjük magunkat. De a határok az kevés. A határral nem tudod újra felépíteni azt a kapcsolatot, hogy tudjanak szeretetben élni egymással. Tehát a határ az önvédelemre kitűnő, de nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogy tudjunk ilyenkor szeretetet mutatni annak, aki bántalmazza a másikat? Nem csak védeni magunkat, hanem szeretettel lépni a másik felé. A nyolcadik az, hogy amikor valaki verbálisan bántalmazza a másikat, de nem fizikális bántalmazásra van, hanem verbálisan, vagy szóbeli bántalmazás történik. Ilyenkor könnyű határt szabni, nem fogsz velem így beszélni. Nem fogsz velem káromkodni. Nem fogsz így beszélni velem. Könnyű határt szabni, kemény lenni, és úgy viszonyulni. De ha mi így viszonyulunk, az nem segít a helyzeten. Lehet, hogy kicsit, de hosszú távon nem alakítja a szeretet kapcsolat. Szeretetben el kell mondani az igazságot, és akkor visszatérünk, hogy lehet ezt csinálni? Tény, mondjatok velem, tény, érzelem és kérés. Igen. Tehát amikor így beszélsz velem, amikor így káromkodsz, én úgy érzem, hogy érzed magadat, amikor valaki verbálisan manipulál vagy bántalmaz téged? Milyen érzés az? Rossz érzés, baromi rossz, de mi van benned? Mi zajlik benned? Úgy érzem magamat, mint egy kutya. Például. És fontos, igen, használni képeket. Úgy érzem, amikor így beszélsz, megfagy a levegő. Ugye? Úgy érzem, amikor így beszélsz, és elmondod. És kitárolod a lelkedet. Elmondod az érzelmi világodat. Amikor így beszélsz, én félek. Szeretnék kérni, hogy légy szíves, ne így beszélj velem. Okay, visszatérünk erre, hogy ez mennyire fontos. Kilencedik, amikor valaki bántalmazza saját magát. Amikor valaki bántalmazza saját magát, alkoholista, drog, korlátlanul eszik, alszik, filmeket néz, zenét hallgat, pornót néz, homoszexuális életet folytat, akkor mondtam az előbb a tolerancia, fogadjunk el egymást. Ne szóljunk bele mások az életét. Hát én így nem élem, nem így élném az életemet, de ki vagyok én beleszólni? Könnyű lenne passzívnak lenni. Könnyű lenni ugyanúgy, mint ez a világ, a tolerancia. De pontosan emiatt ez az egész világ káoszban van. Mert ez az egész világ annyira keresi a békességet, hogy ne szóljunk egymásnak az életét, ne ítélkezünk mások fölött. De ez nem a békességhez vezet, ez a káoszhoz vezet. Ez az elhidegülés vezet. Ez nem az igazi szeretet. Ha én szeretek valakit, akkor én szólok. Hogy lehet szólni, hogy szeretettel szólsz? Az igazi szeretet bátor és vállalja a konfliktust. Az igazi szeretet bátor és vállalja a konfliktust. De hogyan? Hogyan tudunk ezt csinálni? Ha én látok valakit, aki korlátlanul nézi a filmeket, korlátlanul, mit tudom én, hallgatja a zenét, mint keresztény, a Biblia beszél az életünkben prioritásokról, ugye? Hogy tud valaki, mondjuk Bibliát olvasni, imádságban elcsendesedni, közösségben élni, szolgálatot vállalni? Ezek alapvető dolgok a keresztény életnek. És ha én barát vagyok valakivel, és azt vallja magára, hogy igen, fontos nekem az én hitemet, fontos az életem, akkor hogy tud az illető ezek az alapvető prioritás beiktatni az életében, amikor folyamatosan filmeket néz? Ez egy dolog, hogy egy filmklubban vagyok, én nagyon kevés filmeket nézek. Keresek a filmeket, mint egy ördög, vagy amikor van filmklub, hogy milyen filmeket tudunk nézni, és én nagyon szeretem a filmeket, csak egyszerűen nem fér bele az életemben nézni tévét vagy filmeket. Tehát hogy lehet határt szabni? Segíteni. Felállítani prioritások az életében. Beszéljünk ezt meg. Hogy néz ki az életedben? Tudsz elcsendesedni? Van időd az imádságra? Fontos ezek a dolgok? Remélem, hogy mindenkinek fontos. Az Isten hív minket egy radikális életre. Nem egy fogyasztói szemléletre, hogy hátradőlök és jó érzem magamat, és állandóan csak kapok impulzusokat filmektől, zenétől, könyvektől. Ez is hív minket egy radikális életre, a szolgálatra. Egy radikális élet magához, hogy töltsök időt vele. Segítsünk egymást, biztatjuk egymást. Ebben a rohanó világban hiszem, hogy ebben a rohanó világban egyre nehezebb elcsendesedni. És elővenni a Bibliát, és Istennel találkozni. Az Isten ezt kívánja tőlünk? Igen, nagyon. Munka mellett, szolgálat mellett, nagyon nehéz. De annélkül nem megy a keresztény élet. Ne csapjuk meg magunkat, hogy hú, nagyon erős hívő vagyok, és közben nem olvasom a Bibliát. Alig van ima életem. Tehát, szólni kell. Bele kell szólni egymásnak az életében. Tudni kell egymásnak az életére, hogy mennek ezek a dolgok. Segíteni, nem csak prioritásokat felállítani, hanem ragaszkodni hozzá. Igen, ez fontos. És az utolsó, a mai esténk filmklub. Fogunk látni a Napok romjai című filmet. Zseniális film. Szuper. Nagyon illik a témához. Anthony Hopkins, Emma Thompson. Remélem, hogy mindenki tud maradni velünk. Ez a film gyönyörű szépen bemutatja azt, van egy angol mondás, hogy a gonosz terjedjen, annyi kell, hogy a jó emberek nem csinálnak semmit. Ugye? Annyi kell, hogy a gonoszság terjedjen. Hogy a jó emberek nem csinálnak semmit. Ez a film kiválóan bemutatja ezt a mondást. Egy japán író, aki bemutatja az angliai társadalom a második világháború előtt, ugye? Emlékszek, amikor Hitler letámadt Csehszlovákiát, és Lord Chamberlain mondta, hogy semmi gond, békesség van, ugye? Igen. Mindenki akar békességet, csak senki nem kész harcolni a békességért, ugye? Úgy kell viselkedni, mint úriember, ugye? A hagyomány, a rend, ez elég lesz. Csak ez a világ sokkal durvább, mint mi akarunk valahogy elismerni. Sokkal durvább. A bűn sokkal hatalmasabb. Amit azt jelenti, hogy nekünk sokkal többet kellene nemet mondani a bűnnek, a gonoszságnak, mint mi szeretnénk. És ez baromi nehéz igazán nemet mondani. Határokat szabni. Ha nem fogunk ezt csinálni a mai világban, akkor körülvesz minket egy hamis békesség. És szerintem ez, amit mi látunk ebben a társadalomban, világszerte. Egy hamis békesség van. Tehát csak egy kicsit kaparnák. Ez nem békesség, ez káosz van. És mindenki úgy próbál élni az életet, hogy semmi fontos dologról ne beszéljünk, ugye, mert az csak konfliktushoz vezet. Ne beszéljünk a politikáról, a vallásról, erről, arról. Boldogok a felszínesek, ugye? Csak legyünk felszínesek. Minden végül. Rendben, szuper. Befejezésül meg kell tanulni igazán szeretni. Meg kell tanulni igazán szeretni. Meg kell tanulni, mit jelent alázatosság, alázatoknak lenni. Amikor én nemet mondok valakinek, először vizsgáljam meg az én szívemet, mi van bennem. És garantálom, fogsz ott látni bűnt. Ugye, fogsz ott látni egy kis passzivitás, szeretetlenség, önzés, ugye, mindenáron békesség, ugye, egy lustaság. Vizsgáld meg a saját szívedet, és merjél bűnbocsánatot tartani, vagy bocsánatot kérni. Ez az első. A másik az, hogy az igazi szeretet vállalja a konfliktust. És őszinte. Nem régen egy házassággondozásban részt vettem. És a fér tipikus nem ismeri az érzelmi világot. És tipikus fér konfliktus kerülő. A feleség olyan esetben tipikus hihetetlen jó verbális, hihetetlen jó kommunikátor, és nagyon jó meg tudja mondani, hogy miben nincsen elégedve az ő férjével. És így kérgeti egymást, mint a macska és az egér, ugye? Pursuer, distancer, egy támadó és egy menekülő. És ezek zseniálisan elsajátították. A feleség tele van a fejével, és minden elmond a férj iránt. És a férj alig jut szóhoz. Komoly. Igen, ha nem avatkozunk bele, nem csak tönkre teszik az ő házasságukat, hanem tönkre teszik a gyermeküknek az életét. Közel vannak a válláshoz. A férj nem tud mit csinálni. Hogyan avatkoztunk bele? Brutális volt. 6 óra beszélgetés. Elvittük a gyerekeket, nem csak én és a feleségem, még hívtuk magunkhoz még egy házaspár és még egy lelki gondozó. Hogy ne tudjon, hát ugye valaki másra hivatkozni. Már beszéltem. Tehát mindenki, aki tudja az ő konfliktusról, ott voltak. Kivéve az anyós. És tudom, mit csináltam 6 órán keresztül? Bíztatom a férjét. Amit a másik csinál, sorol fel nekem tényeket. Amikor ő ezt mondta. Amikor ő bántalmaz téged. Sorol fel nekem. Oké. Neki kellett 2,5 óra, hogy az dolgokat jöjjenek fel. Miért? Mert amikor valaki bántalmaz téged, sokszor úgy teszel, mint hogy bejön az egyik fül, és ki a másik. De nem megy ki, ott van a szívében, és nem tudta feldolgozni. Következő kérdés, amikor ő ezeket csinál, hogy érzed magad? Hogy érzem? Hogy érzem magad? Fogalma nem volt, hogy érezte magát. Kezdett mondani az érzelmeket. Feleség, hogy érzi magát? Dühös lett? Nagyon dühös lett. Most rám szálltok! Ez nem csak rólam szól. Olyan ideges lett. Mit csinál? Mi történik itt? Szembesítjük őt, feleség, a férge, az érzelmi világgal. Nem látod, hogy tönkre teszed őt? A fér tényszerűen, higgadtan el tudta mondani, hogy mi van benne, ami a feleség az életében soha nem hallott. De a fér soha nem beszélt magáról. Ezt szembesítettünk őt. Hogy a fér így éli át ezt a házasságot. És ilyen mély fájdalmak és sebek vannak az ő szívében. És mit csinált a feleség? Mit gondoltok?
Ő hazudik. Nem értek egyet. Csak azt mondom, hogy jó, körbe menjünk. Kezdjünk itt.
És végig mindenki, az, mindenki ugyanazt mondja. Érdekes módon, aki követi a bűnt, nem látja. Vak. Mi ének vagyunk. Mi ének vagyunk. A bűn sokkal gonoszabb és csúnyább, mint mi el tudunk képzelni, és mi sokkal vakkabb vagyunk, mint el tudunk képzelni. Azon az estén hatan voltunk, aki ugyanazt mondta neki, ha nem állsz le, tönkre teszed a férjed, a családod, vége van az egésznek. Folyamatosan védte magát, folyamatosan hárított, folyamatosan ő kimosta magát, ő nem hibás. És számomra félelmetes volt látni. Miről szólt az az este? Nemet kell mondani. Nemet kell mondani a viselkedésnek. De olyan szeretettel körbevettük azt a feleségét, úgy érezte magát, hogy támadjunk. De nem volt új nyújtak, hogy mondják, nem ítélkeztünk, hanem ezt a módszert tény, érzelem, kérés vagy kérdés. 6 órán keresztül. És így lehet nemet mondani szeretettel. Ez, amit nekünk kell gyakorolni, tanulni, hogy mit jelent jól szeretni valakit. Mi a példa ennek? Hogyan tudjuk, hogy ez a helyes? Mert Isten az, aki nagyon gyakran és nagyon sokat nemet mond nekünk, ugye? Gyakran mond nemet. Vegyünk egy példát. Isten nemet mond nekünk, mondjuk a házasság előtti való szex. És gondolkozok, hogy lehet, hogy ez kellene lenni a következő szabadszombati témán, hogy mi feldolgozunk. Mert ez egy baromi fontos téma. Isten szab egy határt. Nincs szex a házasság előtt. És ez egy kemény határ, amit ő szab nekünk. De amikor Isten nemet mond valamire, ne felejtsük el, hogy az a nem, az nem egy végleges nem, ugye? Lehet, hogy nem most, ugye? Nem most, hanem később. Nem most, hanem később. Vagy nem most, mert valami jobb szeretnék adni neked. Valami jobbat szeretnék adni neked. Hiszünk abban, hogy amikor Isten bármikor nemet mond nekünk, az nem egy kemény nem, hanem mindig ott van az ő szeretet. Azért mondom nemet neked, mert később jobbat akarok neked adni. Azért mondok nemet neked, mert szeretnék, hogy megóvjalak sok bajtól. A házasság előtte való szex sok bajt tud okozni az életünkben. De ez Isten nem a haraggal mondja, ugye, ez Isten szexpárti, ugye, ez Isten szexpárti, de neki jó a szex. Ő ki gondolta, a házasságon belül a szex az nagyon jó dolog. De így látjuk az Istent. Ő folyamatosan határszab. Ő folyamatosan nevel minket. De ne felejtsük el valami, ami nagyon fontos. Isten nem csak nevel minket. Ugye, ő az, aki határszab, és hogy bánik velünk, amikor mi megszegtünk az ő határait? Ő megbocsájt. Ugye? Hogyan? Jézus Krisztusban. Ha itt vagy ma, és van lelkiismert furdalásod, tudod, hogy nem tudtál elérni az Istennek a szabályait. Megsértetted az ő határait. Átléptél az ő szabályokat. Akkor az Isten hogy lát téged? Haragszik? Igen, haragszik. Igen, de nem csak haragszik, hanem ő már előre készítette a megoldást, ugye? Mert amikor megszegted az ő határt, vagy az ő szabályait, azt a büntetést, amit megérdemelsz, ugye, az Krisztusra van téve. Krisztus vállalta azt a büntetést. És ha valaki itt van, aki nincs Krisztusban, aki azt jelenti, hogy mert megszegted a szabályt, Isten haragszik rád. És az ő harag rajtad van. És ez nekünk ez így jó. Mert mi nem akarjuk, hogy egy Isten, egy igazságtalan Isten legyen, akinek nincsen szabályai. Ez a tolerancia világ, ez egy hamis üzenetet küld. Vannak szabályok, vannak határok, amit Isten felállított. Mert ezek jók nekünk. Van jó, van rossz. És amikor ezeket megszegjük, az Isten hozza az ő döntés, hozza az ő ítéletet, mint egy igazságos bíró. De nem hagy minket kétségben első, hogy akkor büntess meg engem, hanem küldi a megváltó. Elküldte az Úr Jézus Krisztus, érted? És ez a mai nap nem csak arról szól, hogy mi az, amit Isten csinál benned és nevel téged. Nem, ez az előadás arra is szól, hogy mi az, amit Isten tett, érted Jézus Krisztusban, amikor megszegted az Istennek a szabályai. Ez két különböző dolog. És remélem, hogy ha itt vagy, ezt elfogadod, hogy azért vagy itt, mert Isten idehozott téged a mai napon. Hogy halljál azt a jó hírt, hogy aki megszegte az Istennek a szabályai, tárgyeset. Egész előadás elfelejtkeztem a tárgyas, de ezt megtaláltam. Tehát ha megszegted az ő szabályai, akkor Jézus Krisztusban van neked reményed. És Isten arra hív téged, hogy merjél hinni benne. És megköszönni, hogy Krisztus, köszönöm, hogy vállaltad azt a büntetést, amit érdemeltem. És köszönöm, Krisztus, hogy te benned hit által az Isten nem haragszik rám. Elviszi a büntetést. És most innentől kezd befogad téged, mint az ő fiát, és kezd nevelni. Kezd nevelni. És elég brutálisan tud nevelni, mert ő nagyon szeret minket. És azért vannak szabályi, mert szeretetből mondja. Nem így. És mindig terelget minket a helyes úton. És spórolunk sok-sok fájdalom. Ez a mai nap erről szól. És szeretnék most imádkozni, és ha valaki még nem hozta ezt a döntést az életében, hogy megköszönd Jézus Krisztust, hogy vállalt ezt a büntetést, amikor megszegted az ő határi szabályt, akkor köszönd meg imádságban velem, és akkor lesz egy kis szünetet, kis csoportban megbeszélünk ezek az eseteket, és a filmklubban folytassuk, de remélem, hogy mindenki tudod gondolkozni saját életére, hogy mik azok a nehéz pillanatok, amikor tudod, hogy neked nemet kellene mondani. Én egy konfliktus kerülő vagyok alapvetően. És amikor készültem el az előadásra, nekem ez nagyon biztató volt. És az volt az üzenet nekem személyesen, hogy Robikám, ha igazán akarsz szeretni embereket jól, sokkal többet kell nemet mondani. És remélem, hogy ezt hallottátok a mai napon. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy de vagy az, aki megszabsz a korlátokat, határokat, elhatározod, és de vagy az, aki látsz minket Krisztusban. És én kérlek, hogy ha valaki nincs, hogy nem tudtam még elfogadni Úr Jézus téged, mint ennek a világnak a megváltója, aki megváltott minket a bűntől, akinek még nem látja tisztán, hogy mi lesz az ő bűnével, amikor megszegte a de határait. Én kérlek, hogy de szólj hozzá, és ad neki világosságot, Kélek, Úr Jézus, add neki hitet, hogy merjen te benned kapaszkodni, hogy az Úr Jézus Krisztusban el van intézve, hogy Krisztus kifizette az árat annak, amikor mi megszegtünk a te szabályaidat. Én kérlek, hogy ne engedj, hogy senki menjen ki a teremből, aki még nem biztos, hogy ne legyen biztos abban, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő személyes megváltó. Kérlek, áld meg a további része napnak, áld meg ezek a kis csoport beszélgetéseket, biztass minket, erősíts meg minket egymáson keresztül, hogy mit jelent szeretetből nemet mondani, és amikor nemet mondjuk, hogy az csak szeretetből mondjuk. Neveld minket, taníts meg minket ezt a nagyon fontos leckét Krisztus nevében. Amen.